Ezékiel könyve 6-tól a 10. fejezetig. A 6. fejezetben Ezékiel Izrael hegyeit szólítja meg. Izrael népe hamis isteneknek emelt oltárokat, Moloknak, Mammonnak és Baálnak, ezért a próféta most a hegyek, az áldozóhalmok helyei ellen profétál, és megjövendőli a rájuk váró sivárságot és elhagyatottságot. Később a 36. fejezetben Ezékiel ismét Izrael hegyeihez intézi proféciáját, ott azonban már azt jövendőli, hogy a sokáig kietlen és elhagyott hegyekre visszatér az élet. Ezért nagyon érdekes egymással szembeállítani ezt a két fejezetet. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd a tekintetedet Izrael hegyeire és profétálj ellenük. Ezt mond. Izrael hegyei, halljátok meg az én uramnak, az Úrnak az igéjét. Ezt mondja az én uram az Úr a hegyeknek és a halmoknak, a medreknek és a völgyeknek. Én most fegyvert bocsátok rátok, és elpusztítom áldozó halmaitokat, vagyis a hamis istenek imádatának helyeit. Elpusztulnak oltáraitok, összetörnek tömjénező oltáraitok, és odadobom a halára sebzetteket bálványaitok elé. Oda vetem Izrael fiainak holttesteit bálványaik elé, és odaszórom csontjaitokat oltáraitok köré. Minden lakóhelyeteken rommá lesznek a városok, és elpusztulnak az áldozóhalmok, hogy oltáraitok is rommá legyenek és elpusztuljanak. Összetörik és megsemmisítik bálványaitokat, szétzúzzák tömjénező oltáraitokat, és tönkreteszik csinálmányaitokat. Hullanak köztetek a sebesültek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. A 7. versben érdekes kijelentéssel találkozunk, amely 62-szer fordul elő Ezékiel könyvében. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. A nép hamis isteneket imádott, Isten pedig kijelenti, hogy elpusztítja bálványaikat, sőt az őket imádókat is, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Érdekes, hogy amikor a 38. fejezetben Isten arról beszél, hogy miként pusztítja el az Izraelre támadó orosz csapatokat minden szövetségesükkel együtt, szintén hasonlóképpen zárja üzenetét. Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az Úr. Isten ezt akarja megtanítani népének. Elfordultak tőle, hamis isteneket imádtak, ezért újra meg újra megismétli. Kiöntöm rátok ítéletemet, és amikor megteszem, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Majd hozzáteszi. De hagyok maradékot. Lesznek, akik megmenekülnek a fegyvertől, a népek közé szétszóródva az országokban. Isten kemény ítéletet öntött ki Izraelre, amelynek kapcsán sokan fel is teszik a kérdést, hogy vajon miért volt ilyen szigorú tulajdon népével szemben. Az igében azt olvassuk, hogy akinek sokat adtak, attól sokat is kívánnak. Isten rendkívül megáldotta Izraelt. Tulajdonképpen Izrael népe volt a legáldottabb az egész földkerekségen. Pál is felteszi ezt a kérdést, majd megválaszolja azt. Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Isten rájuk bízta parancsolatait és rendelkezéseit. Isten kimondhatatlanul sokat bízott a zsidókra, mivel azonban sokat kaptak, Isten sokat is kíván tőlük. És legyen ez számunkra is figyelmeztetés, hiszen Isten nekünk is olyan sokat adott. Igének ismeretét és megértését, így sokat is kíván tőlünk. Isten tehát többször is szigorúan megítélte népét, de minden alkalommal megőrzött egy csoportot, egy maradékot, bár a nép nagy része elhagyta hitét. Mindig is így volt ez. A nép körében mindig akadnak olyanok, akik hűek maradnak Istenhez. Így volt ez akkor is, amikor Izrael népe szinte egy emberként fordított hátat az Úrnak, és Jezabel, illetve férje Áháb vezetésével a Baált kezdték imádni. Illés akkor tájt versenybe szállt a Baál profétáival a Karmelhegyen, és miután Isten tűzzel felelt kérésére, az emberek pedig egy időre mellé álltak, Illés megragadta a lehetőséget, fogta a Baál 450 profétáját, és mindegy szálig megölte őket. Jezabel éppen házon kívül volt, de amikor visszatért és értesült arról, hogy mit tett Illés a papjaival, halálosan megfenyegette a prófétát. Illésekkor futásznak eredt, és egészen a Sínai hegyig menekült, ott pedig elrejtőzött az egyik barlangban. Az Úr azonban a barlang kijáratához hívta a prófétát, és megkérdezte tőle: mit csinálsz itt, Illés? Illés pedig így válaszolt: nagyon buzgolkodom az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták a szövetséget, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr azonban így felelt: van még Izraelben 7000 ember, akik nem hajtottak fejet a Baál előtt. Az Istenhez hű emberek voltak ezek, és bár a nép nagy része elhagyta a hitét, mégis maradt egy aprócska csoport, akik nem hamis isteneket követtek. És Isten tudta, hogy kik azok, akik nem hajtottak fejet a Baál előtt. Isten mindig megőriz majd egy kisebb csoportot, így a zsidó nép sohasem pusztul el teljesen. Abból a kis csoportból pedig olyanokat támaszt, akik őt imádják és dicsérik. Tény, hogy bár Izrael népének már eddig is nagyobb szörnyűségekben volt része, mint bármelyik népcsoportnak a világon, és a legrosszabb, ami még a holokausztnál is szörnyűségesebb lesz, az még csak ezután következik. Arra az időszakra gondolok, amit a Biblia és mindenek előtt a Jelenések könyve a nagy nyomorúság időszakaként emleget, amikor a zsidó népet megtéveszti egy Európában megjelenő vezető, akit közülük sokan megváltójukként ünnepelnek majd, mert szövetségre lép velük, és segít templomuk újjáépítésében. Amikor viszont ellenük fordul, belép a frissen felépült templomba, megáll a szent helyen, kijelenti magáról, hogy Isten, és elvárja, hogy mindenki istenként imádja őt. Ekkor a zsidó nép ellenáll, ő pedig óriási haraggal fordul ellenük. Isten azonban ebben az esetben is megőriz egy maradékot, akik Petra szikla városába menekülnek majd, ahol Isten gondoskodik róluk 3,5 éven át. A korábban messiásként ünnepelt vezető minden erejével igyekszik majd elpusztítani a zsidókat, és mivel komoly hatalomra tesz szert, a zsidókra szerte a világon kemény üldöztetés vár. Szomorú azt látni napjainkban is, hogy hány egyszerű ember szívében vannak antiszemita érzések. Ismerek olyan embereket, akik egyszerűen gyűlölik a zsidókat. Nincs rá igazi okuk, de úgy tűnik, hogy az antiszemitizmus valahogy jelen van a bűnös ember szívében. A zsidók pedig sajnálatos módon nagyon sok üldöztetésnek voltak már kitéve a történelem során. Isten azonban megőriz majd egy hozzáhű csoportot, egy maradékot, és a királyság korában, amikor Jézus visszatér és megalapítja országát, a zsidó nép ismét virágzásnak indul, és ismét áldottabb lesz minden más népnél. A zsidókra kiöntött eddigi ítéletek, illetve az eljövendő ítélet szomorú dolog, de ne feledjük, hogy Isten mégis hűségesen megőriz egy csoportot, amelyről Pál a Róma 11-ben ír. De hagyok maradékot, lesznek, akik megmenekülnek a fegyvertől, a népek közé szétszórodva az országokban. És bizony érdekes látni napjainkban is, hogy bárhol él is a zsidóság, mindig megőrzi nemzeti tudatát. Akkor majd megértik megmenekültjeitek a népek közt, ahová fogságba vitték őket, hogy én törtem össze tőlem elfordult parázna szívüket, melyel más isteneknek ajándékozták szeretetüket, és bálványaikkal paráználkodó szemüket. Megundorodnak önmaguktól gonoszságuk miatt, mert mindenféle utálatosságot követtek el. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Nem hiába mondtam meg, hogy ilyen veszedelmet hozok rájuk. Meglátják, hogy amit mondtam, komolyan is gondoltam. Így szól az én Uram az Úr: csapd össze a kezed, dobbantsa lábaddal. Ezékiel rendkívül színes egyéniség lehetett. Emlékeztek, hogy az előző igerészben azt az utasítást kapta Istentől, hogy feküdjön a bal oldalára 390 napig, illetve hogy véssen bele bizonyos dolgokat a téglákba. Most pedig tapsolnia kell az emberek előtt, és dobbantania a lábával. És mondd: jaj Izrael házának a sok gonosz, utálatos dolog miatt! Fegyver, éhínség és dögvész miatt fognak elhullani. Aki messze van, dögvészben hal meg, aki közel van, fegyvertől esik el, és aki az ostromlottak között marad, az éhen hal. Így töltöm ki rájuk haragomat. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ebben a fejezetben immáron harmadszor mondja ezt Isten. Amikor ott hevernek a halára sebzettek a báványok között, az oltárok között, minden magas halmon, minden hegycsúcson, minden bujazöld fa és minden lombos cserfa alatt. Mindenütt, ahol engesztelő illatáldozatot szoktak bemutatni bálványaiknak. Kinyújtom a kezemet ellenük, sivárrá és kietlenné teszem az országot, minden lakóhelyüket a pusztától Dibláig. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. Isten bélyekként szeretné a szívükbe sütni, hogy ő az Isten. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, mondta az én Uram az Úr. Vége van Izrael földjének. Először tehát Izrael hegyeiről prófétált Ezékiel, most pedig a földről. Jön a vég az ország négy oldalán. A héber eredetiben ez az ige rész egy vers formájában íródott, és néhány modern fordítás törekszik is arra, hogy ezt a formát visszaadja. Most véged lesz. Rád zúdítom haragomat, elítéllek úgy, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden utálatos tettedért. Megkapják, amit tetteik érdemelnek. Adjunk hálát Istennek irgalmáért és kegyelméért. Dávid is így imádkozott. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Isten valóban irgalmas, ha azonban az ember elutasítja irgalmát, nem marad más, mint a félelmetes ítélet napja. A nép is elutasította Isten irgalmát, és megcsúfolta a kegyelem lelkét, ezért Isten kihirdette felettük a gyalázatos tetteik szerinti eljövendő ítéletet. Nem szánakozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem megbüntetlek, ahogy megérdemled. Utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az imádott bálványokkal ellentétben rólam megtudhatjátok majd, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr. Egyik veszedelem jön a másik után. Jön a vég, jön a vég. Rád virrat, jön már. Jön rátok a felfordulás, ország lakói. Jön már az az idő, közel van az a nap, amelyen rémület lesz a hegyeken vígének helyett. Most már hamarosan kitöltöm rajtad lángoló haragomat, elbánok veled haragomban. Elítéllek úgy, ahogy megérdemled, és megbüntetlek minden utálatos tettedért. Nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Úgy bánok veled, ahogy megérdemled. Utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok az, aki ver. Az ismétlés költői eszközét találjuk ebben az ige részben, amely tehát a héber eredetiben egy vers formájában íródott, és bár a fordításban ez nem érzékelhető, a héberben igazán költői, és van egy különleges ritmusa is. Itt van már az a nap, eljött már. Eljött a felfordulás, virágzik a törvénysértés, virít a kevésség. Az erőszak bűnös uralommá lett. Nem maradt belőlük semmi, sem gazdagságukból, sem tömegükből, sem előkelőikből. Eljött az idő, elérkezett a nap. A vevő ne őrüljön, az eladó ne búsuljon, mert minden gazdagságot utolér a harag. Az eladó nem veheti vissza, amit eladott, még ha életben maradna is, mert a látomás minden gazdagságra vonatkozik, és visszavonhatatlan. Hiszen még az életét sem tarthatja meg senki a bűne miatt. Abban az időben gyakran előfordult, hogy valakinek a családi birtokot kellett áruba bocsátania, mert anyagi gondokkal küszködött. A családi örökség eladása azonban óriási tragédiának számított, hiszen az ember a szüleitől örökölte azt a földet. A családi örökséget szent örökségnek tekintették, amelyet maradéktalanul tovább kellett adni a gyermekeknek. Így az emberek gyakran egész életüket a családi vagyon megóvására és megőrzésére tették fel, hogy aztán átörökíthessék a következő generációra. Amikor viszont valaki szorult helyzetbe került, kénytelen volt azt áruba bocsátani, de az adásvételi szerződésben mindig volt egy olyan tétel, amely garantálta a tulajdonosnak, hogy meghatározott időn belül visszavásárolhatja az adott földet. Ha pedig ő nem volt képes erre, akkor egy közeli rokon is élhetett ezzel a lehetőséggel. A családi örökség eladása tehát általában szomorú esemény volt, bár a vevő természetesen örült ennek. Isten azonban azt mondja, eljött az idő, ti akik földeket vásároltok, többé nincs minek örülnötök, mert nem sokáig lesz a tiétek. Ti pedig, akik most gyászolva adjátok el földeteket, ne szomorkodjatok, mert még visszavásárolni sem lesz lehetőségetek. Mindannyian el kell hagyjátok ezt a földet. Fújjátok csak a kürtöt, készítsetek elő mindent. Nem fog senki harcba menni, mert ízó haragom elér minden gazdagságot. A kürt megfújása Izraelben többet jelentett a fegyverbe hívásnál. Izrael esetében a kürtzengés azt is jelképezte, hogy az Úr is velük indult a csatába. Isten azonban azt mondja, hogy ez esetben hiába fújják meg a kürtöt, mert ő többé nem megy velük a harcba. Megfújhatjátok ugyan a kürtöt, de többé nem segítek. Az ellenség kezébe kerültök. Kint fegyverpusztít, bent dögvész és éhínség. Aki a mezőn van, fegyvertől hal meg. Aki a városban van, azt éhínség és dögvész emészti meg. És ha lesznek is, akik megmenekülnek, olyanok lesznek, mint a búgó galambok a hegyeken, mindnyájan nyögnek bűneik miatt. Akik megmenekülnek, fennhangon gyászolják majd a történteket. Minden kéz elerőtlenedik, minden térd vizes lesz. Zsákruhát öltenek, rettegés lepi meg őket, minden arcon szégyenpír lesz, mindenki fején kopasság. Gyászolni fognak tehát, leborotválják a fejüket. Ezüstjüket az utcára dobják, és aranyuk a szemétbe kerül. Ezüstjük és aranyuk nem tudja megmenteni őket az Úr féktelen haragjának napján. Éhségüket nem elégítheti ki, gyomrukat nem tölthetik meg vele. Ez csak bűnbe vitte őket. Díszes ékességével büszkélkedtek, sőt, utálatos és förtelmes báványokat csináltak belőle. Ezért tettem azt szemétté. Prédául adtam az idegeneknek, és zsákmányul a föld bűnöseinek, akik gyalázatra használják. A szentéről van itt szó, amit beszennyeznek. Elfordítom tőlük arcomat, és meggyalázzák szent helyemet. A titkos helyet, a szentek szentjét is meggyalázzák. Rablók hatolnak be oda, és meggyalázzák. Készítsed a láncot, mert tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal. De én idehozom a leggonoszabb népeket, és birtokba veszik a házakat. Véget vetek az erőszak kevésségének, és meggyalázzák a szentélyeket. Rettegés jön. Békét keresnek, de hiába. Egyik baj a másik után jön, egyik hír a másik után érkezik. Látomást keresnek a prófétánál, de hiába. Nem tud útbaigazítást adni a pap, sem tanácsot a vén. A király gyászolni fog, a fejedelmet borzadás környékezi, az ország népének megbénul az ereje. Úgy bánok velük, ahogy megérdemlik. Ahogyan ők ítélnek, úgy ítélem meg őket. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. Isten szörnyű ítéletet önt királyuk. Isten templomát megszentségtelenítik és lerombolják, az embereket pedig elűzik, vagy éppen a kard, a betegség, vagy az éhínség áldozatául esnek. Itt Ezékiel könyvének egy új részéhez érkeztünk, ami lényegében az első profécia konklúziója. A 6. esztendőben, a 6. hónap 5. napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, az én uramnak az Úrnak a keze ott megérintett. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott. A görög Septuaginta egyébként a tűzhöz volt hasonló kifejezést emberhez hasonlónak fordítja. A héberben az es kifejezés jelenti a tüzet, míg az is az embert, a görög Septuaginta fordítói pedig úgy értelmezték, hogy ez esetben az isről van szó, ezért emberhez hasonlónak fordították a fent említett kifejezést. A szövegkörnyezet alapján talán helyes is ez a megfogalmazás. Derekától fölfelé pedig ragyogónak látszott, ezüstösen csillogónak. Mintha egy kéz nyúlt volna ki, megragadott engem a hajamnál fogva. Fölemelt engem a lélek az ég és a föld közé, és elvitt Jeruzsálembe isteni látomásban a belső kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Istent bosszúságra ingerlő bálvány foglalt helyet. De megjelent ott Izrael istenének a dicsősége. Olyan volt, mint amilyet a völgyben láttam. Ez volt Ezékiel látomása a kerubokról az első fejezetben. Ebben az esetben tehát Ezékiel a vének között üldögél, amikor hirtelen egy tűzhöz vagy emberhez hasonló alakot pillant meg, derekától lefelé tűznek látszott, felfelé pedig ragyogónak, ezüstösen csillogónak. És akkor kinyúlt egy kéz, megragadta a prófétát, fölemelte az ég és a föld közé, és elvitte Jeruzsálembe, a belső udvar északi kapujához, ahol megpillantotta azt az utálatosságot, amely miatt a nép magára vonta Isten ítéletét. Ezt mondta nekem: emberfia, tekints észak felé. Föl is tekintettem észak felé, és megláttam a kaputól északra egy oltárt, ahol az Istent ingerlő bálvány volt a bejáratnál. Azután ezt mondta nekem: emberfia, látod-e, mit művelnek? Olyan nagy utálatosságot művel itt Izrael háza, hogy miattuk el kell távoznom a szentélyből. De még más nagy utálatosságokat is fogsz látni. Azután bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy egy rés van a falban. Azt mondta nekem: emberfia, törj át a falon. Áttörtem a falon, és láttam ott egy ajtót. Majd ezt mondta nekem: menj be és nézd meg, hogy milyen gonosz, utálatos dolgokat művelnek ott. Be is mentem, és láttam, hogy mindenféle csúszómászónak és förtelmes állatnak a képe, és Izrael házának valamennyi bálványa be volt vészve körös körül a falba. Ott állt előttük Izrael háza vénei közül 70 férfi, közöttük Jazanyahu, Sáfán fia. Sáfán kancellár volt abban az időben, amikor Hilkia főpap Jósiás uralkodásának idején megtalálta a törvénykönyvet. Jósiás már korábban is bizonyos szellemi reformokat kezdeményezett az országban, amikor azonban Sáfán felolvasta neki a törvénykönyvet, rá kellett döbbennie, hogy mennyire eltávolodott a nép az Úr útjaitól. Ekkor mind Jósiás, mind a nép még teljesebb bűnbánatot tartott, és megtisztította az országot az utálatos bálványoktól. Sáfán tehát hű kancellár volt, fia azonban inkább csak egy patkány. Ezékia pedig itt megpillantja Jázányáhút, Sáfán fiát a vénekkel együtt. Mindegyiknek tömjénező volt a kezében, és illatos füstfelhő szállt fölfelé. Akkor ezt mondta nekem: emberfia, látod, mit művelnek Izrael házának a vénei a sötétben, mindegyik a maga bálványának fülkéjénél? Mert ezt mondják: nem lát bennünket az Úr, elhagyta az Úr ezt az országot. Van ebben az egészben valami őrületes. Ezékiel itt egy bizonyos ponton lerombolja a falat, majd bekukucskál, és mindenféle pornográf rajzot talál a falakon. Isten pedig elárulja neki, hogy ezzel a vének fejébe, fantáziájuk szüleményébe, a gondolataikban élő szennyes képekbe nyerhetett bepillantást. Pedig állítólag ezek a férfiak voltak Izrael lelki vezetői. Fejük mégis tele volt mindenféle mocskossággal. Bizony súlyos felismerés az, hogy Isten belelát a fejünkbe, és pontosan látja gondolatainkat. Engem ez mindig kijózanít. Isten még a legrejtettebb gondolataimat is látja. Látja mindazt, amit a fejemben elképzelek. Ezért olvassuk az igében, hogy minden gondolatot fogjul kell ejtenünk a Krisztus Jézusban való engedelmességre. Ezek a vének azt mondogatták, hogy úgysem látja őket az Úr, sőt, Isten elhagyta az országot. Pedig mindkettőben tévedtek. Isten igenis látta, és nem hagyta el őket. Majd ezt mondta nekem: még más nagy utálatosságokat is fogsz látni, amiket művelnek. És bevitt engem az úrháza kapujának a bejáratához, amely éjszakra van. Asszonyok ültek ott, akik Tamúzt siratták. Tamúz egy babiloni istenség volt, mégpedig a feltámadás istene, akit mindig tavasszal imádtak, amikor virágzásnak indultak a fák. Ősszel pedig, amikor a fák levelei sorra elszáradtak, az emberek gyászolták Tamúzt. De a következő évben, amikor újra kirügyeztek a fák, nagy ünnepséget szerveztek és tojást festettek, Tamúz feltámadását ünnepelve. Hiszen a tavasz az új élet jelképe, a tojás pedig az élet állandó körforgásáé. Hisz a tojásból kikelnek a csibék, majd tojást tojnak, hogy újabb kis csibék szülessenek. Ilyenkor tehát hatalmas ünnepségeket szerveztek, tojást festettek, mint nálunk is húsvétkor. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a hasonlóság semmiképpen sem véletlen. Szomorú, de igaz, hogy az egyház idővel átvette Tamúz feltámadás ünnepének pogány gyakorlatát, bár húsvétnak nevezte el, sőt, még egy húsvét vasárnapot is kijelölt hozzá. Ezért aztán napjainkban is vannak gyülekezetek, ahol húsvét ünnepén húsvéti tojásvadászatot szerveznek, és húsvéti tojásokat osztogatnak a gyermekeknek. A korai egyház esetében nem olvashatunk arról, hogy egy bizonyos napon ünnepelték volna Krisztus feltámadását. Mivel azonban a pogányok kijelöltek egy tavaszi napot, amelyen Tammuz feltámadását ünnepelték, az egyház nem akarta, hogy a híveik úgy érezzék, hogy ők mindenből kimaradnak, így arra a napra tették Jézus feltámadását, mondva, hogy ők is festhetnek tojásokat és minden mást, de attól kezdve a keresztények Jézus feltámadását ünnepelték azon a napon. Nem tudom, hogy vajon mit is gondolhat Isten erről, de azért érdekelne. Az Úr így szólt Ezékielhez. Gyere, mutatok neked valamit, ami igencsak nyugtalanító. Látod azokat az asszonyokat? Tammuzt siratják. Nem az eljövendő pusztulás miatt sírnak, nem is a földüket beszennyező bűn miatt, sőt nem is az erkölcsi romlottságuk miatt, hanem egyedül Tammuz miatt. Ezt mondta nekem. Látod-e, emberfia, még ezeknél is nagyobb utálatosságokat fogsz látni. És bevitt engem az Úr háza belső udvarába. Az Úr temploma bejáratánál, a csarnok és az oltár között mintegy 25 férfi volt, háttal az Úr temploma felé, arccal kelet felé fordulva, és kelet felé leborulva imádták a napot. Kelet felé fordulva, az Úr templomának hátot fordítva imádták a napot, ami azt is jelképezte, hogy egyúttal Istennek is hátat fordítottak. Amikor Jeruzsálemben járok, mindig ellátogatok a templomhegyre. A sziklatemplom ott áll a hegy kellős közepén, én pedig hallgatom, ahogy a hangos bemondó imára hívja az embereket, és figyelem, ahogy előveszik kis ima szőnyegüket, rátérdelnek, majd leborulnak, és kelet felé fordulva imádkoznak ott a templomhegyen. Mind a mai napig ez a kép jut eszembe, ami Ezékiel elé tárult, amikor Isten őt odavitte egy látomásban azokhoz, akik Istennek hátat fordítva, kelet felé fordulva imádkoztak. Akkor ezt mondta nekem. Látod, ember fia? Nem volt elég az, hogy Júda háza olyan utálatos dolgokat művelt, amilyeneket itt elkövettek. Még az országot is elárasztották erőszakkal, és engem újra meg újra bosszantottak. Nézd, hogy tartják szőlőhajtásukat az orruk előtt. Ezt használták egyes pogány rítusokban, amelyek kimondhatatlanul szörnyűségesek voltak. Isten pedig kijelenti. De én majd elbánok velük haragomban, nem szánakozom és nem leszek könyörületes. Kiálthatnak hozzám bármilyen nagy hangon, nem hallgatom meg őket. Ezután így kiáltott nagy hangon a fülem hallatára. Eljött a város büntetésének ideje. Mindenkinek a kezében ott van már a pusztító eszköz. Ezékiel tehát hallja, amint Isten oda kiált az ítéletet hozó angyaloknak. Íme 6 férfi jött a felső kapu felől, amely éjszakra néz, fegyver volt mindegyiknek a kezében. De volt közöttük egy gyolcsba öltözött férfi, Jézus Krisztus, akit több ezzel párhuzamos igerészben is megtalálunk, akinek íróeszközök voltak az oldalán. Bejöttek és odaálltak a rézoltár mellé. Ekkor Izrael istenének a dicsősége fölemelkedett a kerubról, amely fölött volt, a templom küszöbéhez vonult. Az Úr lelke és Isten dicsősége kezdi elhagyni Izraelt, nincs többé a szentek szentjébe, mert a templom küszöbéhez vonult, majd a keleti kapuhoz vezet útja, azt követően pedig az olajfák hegyéhez kelet felé, majd végül teljesen eltávozott Izraelből. És szólította a gyolcsba öltözött férfit, akinek az oldalán íróeszközök voltak. Ezt mondta neki az Úr. Menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. Azt tehát, akinek kezében az íróeszközök voltak, azt az utasítást kapja az Úrtól, hogy jelölje meg mindazokat, akiket elszomorított a sok utálatosság. És hadd mondjam el, hogy amikor csak újság kerül a kezembe, engem is elszomorít mindaz, ami az országunkban történik. Isten tehát arra utasítja, jelölje meg azokat, akik emiatt gyászolnak. A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára. Menjetek utána végig a városon, és öldököljetek, ne szánakozzatok és ne legyetek könyörületesek. Gyilkoljátok az öreget, az ifjat és a szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat, hadd pusztuljanak el. De azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van. Az én szentélyemnél kezdjétek el. Elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak. Emlékeztek arra, amikor Péter kijelenti. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ez Ezékiel könyvének erre a részére történő utalás, amikor Isten utasítást ad, hogy szentélyénél kezdjék végrehajtani az ítéletet. Majd Péter hozzáteszi. Ha pedig először rajtuk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös? Ami pedig a megjelölteket illeti, erre vonatkozóan is találunk egy párhuzamos igerészt a Jelenések 7-ben, ahol négy angyal áll a föld négy sarkán, féken tartva a föld négy szelét, készen arra, hogy elpusztítsák a földet. És ekkor egy másik angyal megjelenik, és így szól. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát. 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Rajtuk nem fogtak azok a csapások, amelyek ezután sújtották a földet. Megint csak azt látjuk tehát, hogy Isten egy adott csoportot, egy maradékot megőriz. És Jeruzsálemben akkor is élt az embereknek egy Istenhez hű csoportja. Isten pedig azt kéri itt Ezékielnél, hogy jelöljék meg őket, és őrizzék meg életüket a mészárlás idején. Majd ezt mondta nekik. Tegyétek tisztátalanná a templomot, és töltsétek meg az udvarokat halálra sebzettekkel. Amikor valaki holttestet vagy elhullott állat tetemét érintette, tisztátalanná vált egy álló napig. Ilyenkor nem is léphetett be a templomba, hogy Istent imádja. Isten azonban azt mondja, hogy tegyék tisztátalanná a templomot, és öljék meg az embereket ott a templom udvarain. Menjetek! Ők tehát mentek és öldököltek a városban. Amíg öldököltek, én ott maradtam, arca borultam és így kiáltottam. Ó, Uram, Uram, el akarod pusztítani Izrael egész maradékát, amikor kitöltött haragodat Jeruzsálemen? De ő így felelt nekem. Izrael és Júda házának a bűne igen-igen nagy, hiszen tele van az ország vérontással, és tele van a város törvénysértéssel, mert azt mondják, hogy elhagyta az Úr az országot, és nem lát az Úr. Azért én sem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Fejükre olvasom tetteiket. Ekkor a gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszközök voltak az oldalán, ilyen jelentést tett. Megtettem, amit parancsoltál. Azután láttam, hogy a boltozaton a kerubok feje fölött egy zafírfényű trónushoz hasonló látvány tűnt fel. Megint csak hasonló ez a látomás Isten trónjáról, mint amit Ezékiel az első fejezetben látott a Kébár folyónál. Az Úr pedig ezt mondta a gyolcsba öltözött férfinak. Menj be a kerubok alatt levő kerekek közé, rakd tele mind a két markodat a kerubok között levő parázzal, és szórd azt a városra. Be is ment a szemem láttára. A kerubok a templomtól jobbra álltak, amikor a férfi bement, és felhő töltötte be a belső udvart. Akkor az Úr dicsősége fölemelkedett a kerubról a templom küszöbénél. A templom megtelt felhővel, az udvar pedig megtelt az Úr dicsőségének fényével. Az ember önkéntelenül is felkiált. Ó, de gyönyörű! Pedig valójában tragikus, mert Isten dicsőségét látjuk itt eltávozni. A kerubok szárnyainak zúgása elhallatszott a legszélső udvarig, mintha a mindenható Isten hangja szólt volna. Amikor azt parancsolta a gyolcsba öltözött férfinak, hogy vegyen tüzet a kerubok között levő kerekek közül, akkor az bement és megállt a kerék mellett. Az egyik kerub pedig kinyújtotta kezét a kerubok közül, a kerubok között levő tűz felé, vett belőle, és oda tette a gyolcsba öltözött férfi markába, az elvette és eltávozott. A kerubok szárnyai alatt emberi kéz alakja látszott. Láttam, hogy négy kerék volt a kerubok mellett, egyik kerék az egyik kerub mellett, másik kerék a másik kerub mellett, és olyanok voltak a kerekek, mint a ragyogó drágakövek. Mind a négynek az alakja egyformának látszott, mintha egyik kerék a másik kerékben lenne. Amikor jártak, négy irányba tudtak menni, és nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, hanem amerre az első akart menni, arra ment a többi is. Egész testük és hátuk, kezeik és szárnyaik, meg a kerekek körös körül tele voltak szemekkel, mind a négynek a kereke. A kerekeket pedig valaki a fülem hallatára forgóknak nevezte. Négy arca volt mindegyiknek. Az első kerub arc volt. Az első fejezetben úgy írja ezt le Ezékiel, mint egy bika arcát. Most azonban egy másik szemszögből látja ugyanazokat az arcokat. Most lentről néz felfelé, és ebből a látószögből inkább kerub arcra hasonlított, amit látott, bármilyen legyen is az. A második arc emberarc, a harmadik arc oroszlánarc, a negyedik arc pedig sasarc. Ismét azt látja tehát Ezékiel, hogy a keruboknak négy arca van, mindegyik irányban egy. És fölemelkedtek a kerubok. Ez az az élőlény, amelyet a Kébár folyó mellett láttam. Amikor a kerubok jártak, a kerekek is jártak mellettük, amikor pedig a kerubok fölemelték szárnyaikat, hogy fölemelkedjenek a földről, a kerekek sem maradtak el mellőlük. Ha azok álltak, ezek is álltak, ha azok fölemelkedtek, ezek is fölemelkedtek velük, mert az élőlény lelke irányította őket. Akkor elvonult az Úr dicsősége a templom küszöbétől, és helyet foglalt a kerubok fölött. A kerubok pedig fölemelték szárnyaikat, szemem láttára fölemelkedtek a földről, és elindultak a kerekekkel együtt. Az Úr háza keleti kapujának a bejáratánál megálltak, és Izrael Istenének dicsősége ott volt fölöttük. Ez az az élőlény, amelyet a Kébár folyó mellett láttam, Izrael Istene alatt, és fölismertem, hogy ezek kerubok. Négy arca volt mindegyiknek, és négy szárnya volt mindegyiknek. A szárnyaik alatt egyforma kezük volt, mint az embernek. Arcuk hasonló volt azokhoz az arcokhoz, amelyeket a Kébár folyó mellett láttam, meg az alakjuk is, és ők maguk is. Mindegyik előre nézve tudott menni. Itt persze a próféta megint abba a klasszikus nehézségbe ütközik, hogy emberi nyelven próbál olyan dolgokat leírni, amelyek szinte leírhatatlanok, és amelyeket korábban még sohasem látott. Látja a színeket, a szemeket, az arcokat, és tudásához képest igyekszik hű leírást adni róluk. De a leírása alapján valamiféle torzszülöttnek tűnhetnek ezek a lények, hiszen sohasem láttunk még hozzájuk foghatót. Négy arccal és villámgyors mozgással. Ezékiát viszont köti behatárolt emberi szókincse. De hiszen mindig nehézségbe ütközünk, ha emberi nyelven próbáljuk jellemezni a menny dolgait. Jézus is ezt mondta Nikodémusnak. Ha a földi dolgokról szóltam nektek és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Ha már a földi dolgokat is nehezen öntjük szavakba, vajon hogyan írhatnánk le szavakkal a menny dolgait? Vajon hogyan magyarázhatnánk el egy ausztrál benszülöttnek, hogy milyen a számítógép, illetve hogy hogyan működik? Hiszen ő nem ismeri a modern technika vívmányait, szókincséből pedig hiányoznak az arra vonatkozó szavak. Amikor Pál apostol elragadtatott a mennybe, már pedig ő aztán rendkívül okos ember volt, maga mondta, hogy a mennyben látottakat képtelenség, sőt, mi több szörnyű vétek lenne szavakba önteni. Maga Pál apostol is lehetetlennek tartotta a feladatot, így aztán meg sem próbálkozott vele. Biztos vagyok abban, hogy sok más dologgal együtt a mennyben egy új szókincset is kapunk, hogy képesek legyünk leírni egymásnak a menny dolgait. Ezékiel tehát emberi szavakkal próbálja leírni a szellemi lényeket, illetve a mennybéli történéseket, és bár tudása legjavát adja, szókincse határt szab próbálkozásának. És persze azt se feledjük, hogy Ezékiel idejében még nem léteztek a mai technikai vívmányok. Kíváncsi lennék, vajon ha ma látnánk egy kerubot, mennyire térne el a mi jellemzésünk Ezékielétől. Ezékiel arról ír, hogy a kerubok szárnyaikkal megérintették egymást, és ő biztosan madárszárnyakra gondolt. De a mi lelki szemünk előtt akár egy vadászgép szárnyai is megjelenhetnek, és talán azt is mondhatnánk, hogy olyan hangjuk volt, mint amikor felszáll egy vadászgép. Elképzelhető, hogy mi már teljesen más szavakat használnánk az Isten trónja körüli kerubok leírására, mint annak idején Ezékiel. A lényeg azonban, hogy Ezékiel könyvének első és tizedik fejezetében olvashatjuk a kerubok leírását, amely párhuzamba állítható a Jelenések 4. fejezetével, ahol János ugyanezeket a lényeket jellemzi a mennyben. Érdemes már most jobban megismerkedjetek velük, mert amikor János a mennyben találja magát, először a kerubokat pillantja meg, és szerintem valószínűleg mi is őket látjuk majd meg legelőször, amikor belépünk a mennybe. És ha nem ismered majd fel őket, mert nem olvastad el figyelmesen az említett igerészeket, bizony tátott szájjal járkálsz majd a mennyben fel és alá, és mindenki számára egyértelmű lesz, hogy nem csináltad meg a házi feladatodat. Érdekes lesz, amikor egy napon majd belépünk ebbe a szellemi dimenzióba, és végre megpillanthatjuk a való világot. Nem ezt a múlandó világot, mely most is elmúló félben van már, hanem az örökké való világot, Isten országát. Az Úr áldjon és őrizzen meg benneteket ezen a héten is, és erősítsen meg ezekben az egyre gonoszabb időkben. Erősítse meg az Úr életeteket Krisztusban, és növelje meg hiteteket Jézus nevében. Amen.